Méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 341. dicséretünk első versét. Elfoglalva folytassuk a megkezdett énekünket, énekeljük végig a második verstől a hetedik versig.
Thank you.
ami segítségünk, nagypénteki Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint megírva található János evangéliumában, a Bibliaolvasó kalauzunk szerint mai napra kijelölt igeszakaszban, János evangéliuma 19. részében, a 16. verstől a 30. versig terjedő igeszakaszban. Átvették tehát Jézust, ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készítetett, és rátette a keresztre. Ez volt ráírva: a názáreti Jézus, a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak: ne azt írd, a zsidók királya, hanem ahogyan ő mondotta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt: amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ekkor ezt mondták egymásnak: ne hasítsuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás: elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Jézus kereszténél ott állt anyja és anyának nővére Mária, Klópás felesége, valamint a magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját, és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához: asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz: íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Jézus ezek után, tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt: szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsopra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: elvégeztetett. És fejét lehajtva kilehelte lelkét. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, mindenható Isten, köszönjük neked, hogy ezen a mai estén itt állhatunk a te szent színed előtt. Köszönjük neked azt a nagy-nagy szeretetet, amelyet megmutattál irántunk, amikor elküldted a mi Urunkat erre a földre. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, azt, amit tettél értünk, amiért egész életünkben minden gondolatunkkal, szavunkkal, tettünk el, hálásak vagyunk neked. Köszönjük, hogy megszabadítottál a félelmeinktől, a bűneinktől, a lelkiismeret furdalásoktól, megszabadítottál az ítélet súlyától, a halál gyötrelmétől, a tőled való elhagyatottság kínjától, hogy örök életet ajándékozz nekünk. Köszönjük neked azt a csodát, hogy kész voltál minden kint vállalni, érettünk, helyettünk és miattunk. Áldunk téged ezért, és kérünk, hogy ezen a mai Isten tiszteleten a te szent lelked által erősítsd a mi szívünkben a hálát, hogy mindazért, amit tettél, hadd tudjunk valóban hála gyümölcsöket teremni az életünkben, hogy hadd tudjunk ezekben a napokban megerősödni a mi hitünkben, a mi hitünk legfontosabb üzenetében, titkában, ami Urunk érettünk történt halálában és feltámadásában, és azáltal minden áldásban, amit adtál nekünk. Kérünk, hogy a Szent Lelked által bátoríts, biztass, vigasztalj minket ezen az estén, és szólj hozzánk. Amen. Énekeljük, foglaljunk helyet, és énekeljük az 512. dicséretünknek első és ötödik versét az ige hirdetésre készülve. Istennek igéjét, ami Urunk Jézus Krisztusnak a kereszten elhangzott szavai alapján hirdetem a mai estén, az evangéliumokból hallgassuk meg, ahogyan Jézus megszólalt a kereszten. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Asszony, íme a te fiad. Íme a te anyád. Én Istenem, miért hagytál el engem? Szomjazom. Elvégeztetett. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Jézus szavaira figyelni, Jézus szavai szerint élni az életünket. Erről szól a tanítványság, erről szól Krisztus követése. Ahogyan a szolgák uruk kezére néznek, vagy a szolgáló úrnője kezére néz, úgy nézünk mi Istenünkre, az Úrra, míg meg nem könyörül rajtunk, vallja a zsoltáros. És bizony mindannyiunk élettapasztalata az a vágy, amikor kinyitjuk a Bibliát, amikor itt vagyunk a templomban, az Isten tiszteletem, hogy szólaljon meg a mindenható Isten, hogy beszéljen velem, hogy igazítson útba, hogy vigasztaljon, hogy adjon tanácsot, hogy adjon feloldozást, ami bűneink terhe alól. Amikor közel kerültünk Istenhez, akkor alig vártuk mindannyian, bizonyára átéltük életünkben ezeket az időket, alig vártuk, hogy kinyissam a Bibliát, hogy mit mond nekem, mit akar üzenni, mi az, amit ma olvashatok, és az egész napomat meghatározza, és egész napomra áldást jelent. És aztán átéltünk életünkben bizonyosan olyan időszakokat is, az ítéletes időszakot, amikor azt vettük észre, hogy hallgat. hogy nagyon szeretnénk, hogy szóljon hozzánk az Isten, és valami miatt nem halljuk a hangját. A Szentírásban a legnagyobb ítélet az, amikor nem szólnak a proféták, amikor nem szólnak a tanítványok, amikor Isten hallgat. És a legnagyobb áldás, amikor a szava, az ő igéje az életekbe változást, megújulást, csodálatos eseményeket hoz. És azt a fájdalmat is bizonyára mindannyian átéltük, amikor én vagyok rest, én vagyok lusta arra valami miatt, hogy keressem az ő akaratát. Amikor telnek úgy a napnak az órái, hogy még ki sem nyitottam a Bibliát, vagy amikor akár több nap is eltelik, úgyhogy nem vettem kezembe a Szentírást. Akkor, amikor Jézus itt járt a földön, akkor nagyon sok ember vette körül, és siettek, hogy hallják a szavát. Hiszen úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írás tudóik, hanem valóban a szavában élet és erő és gyógyulás volt. Aztán, amikor olvastuk Jézus, vagy olvashatjuk Jézus szenvedéseinek a történetét, akkor Lukács evangéliuma, bár ugye most János szerint olvastuk a kalauzt, Lukács evangéliuma azt mondja, hogy amikor Heródes elé került Jézus, Heródes hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt neki. A legnagyobb fájdalom, a legnagyobb büntetés, hogyha nem hallom Jézus szavát, és azt hiszem elmondhatjuk mindannyian, akik itt vagyunk a templomban, hogy számunkra az életben a legkülönlegesebb élmény, hogyha a Bibliát kinyitva egyéni csendességünkben, vagy a gyülekezet, vagy egy bibliakör közösségében a templomban, vagy egy testvéri szóban, biztatásban, vagy akár az életem alakulásában, a körülményeimben felfedezem Isten drága szavát, Isten igéjét. És hogyha ez református keresztény életünknek a legfontosabb életgyakorlata, hogy az igére figyelünk, az igét hallgatjuk, az ige szerint élünk, akkor különösen is fontos nagypénteken, a nagy hétben, a húsvéti ünnepkörben odafigyelni arra, hogy mit is mond számunkra az ige. A hitünknek legnagyobb titka, legnagyobb misztériuma az nagypéntek üzenete. Az első hitvallások erről szóltak, Jézus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, s harmadnap feltámadott. Vagy akár csak, ha az egyetemes hitvallásunkra, az apostoli hitvallásra gondolunk, annak a döntő része az éppen a nagy hét eseményeit foglalja össze Jézus Krisztus küldetésével kapcsolatosan. Akkor, amikor híres emberekről olvasunk, akkor bizonyára többen olvastunk már olyat, hogy mit mondtak életük végén. Maga a Szentírás is egy helyen azt mondja, hogy figyeljetek a kegyes emberek életének a végére, hogy példát adjon számunkra az, ahogy a nők búcsúznak a földi élettől. Egy példát szeretnék csak hozni, amit bizonyára mindannyian ismerünk. Betlen Gáborról jegyezték fel, hogy a halálos ágyán is kedves igéjét írta le, amikor egy papírt kért, mert nem tudott beszélni. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, és még odaírta, hogy utolsó üzenetként, hogy senki nincsen, bizonyára senki nincsen. Hogyha annyira fontos nekünk embereknek az utolsó szava, vagy akár, hogyha elhunyt szeretteinkre gondolunk, hogy mennyire megőrizzük magunkban mindazt, amit utoljára beszéltünk velük, amit utoljára hallottunk tőlük, amit utoljára mondtak nekünk, ez valahogy nekünk embereknek különösen is fontos a veszteség, a gyász feldolgozásában, hogy hogyan tudtunk búcsút venni, vagy mit hagytak ránk örökül. Akkor mennyivel inkább drága és fontos az az üzenet, hogy mit mondott Jézus a kereszten. Mik voltak azok a szavak, amelyeket legmélyebb szenvedéseiben mondott el a számunkra. Jézus az evangéliumok tanúsága szerint 7-szer szólalt meg a kereszten. Nem olvashatjuk egyetlen egy evangéliumban mind a 7 megszólalást, azért is nem olvastam fel az igehelyeket, hanem ha a 4 evangélium szenvedés történetét megnézzük, akkor tudjuk együtt látni Jézus üzenetét. Az első időkben még az egyházatják nem is számolták így meg, hogy Jézus 7-szer szólalt meg, hanem egy-egy evangélium üzenete alapján hirdették, amit az az evangélium írt Jézus szavairól. Jézus Krisztus, ahogyan megszólalt a keresztem, mindegyikben nagyon nagy vigasztalás és erő van. És hát az is csodálatos, hogyha így együtt látjuk a 7 megszólalást, hogy mindegyiket, tehát úgy szólal meg először, hogy Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek, és aztán az utolsó, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Ő, akiről tényleg azt mondta a mindenható Isten, az Atya, akkor, amikor megkeresztelkedett, a megdicsőülés hegyén is, hogy Jézus az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, ő ebben az órában, ezekben az órákban Jézust atyaként szólítja meg. Bizonyára, ahogyan tudjuk a leírások szerint, a végig imádkozta a kereszten a 22. Zsoltárt, nem így az evangéliumok megszólása alapján mondjuk ezt a 7-es számot és ezt a 7 megszólalást. Nagyon szép keretet ad tehát az, ahogyan Jézus megszólal a keresztem. És milyen üzenete van ennek a mi számunkra az ott elhangzó szavakból. Jézus Krisztus ott a kereszten, amikor eljött az óra, beteljesítette a mennyei Atya szeretetének a tervét. És mint fiú imádattal fordul az Atyához, és az első legfontosabb üzenet a közben járó imádság a bűnösökért, a csúfolóiért, a kivégzőiért, mindenkor emberéért. Egész küldetésének a lényege a megbocsátás. Ott a keresztem a megbocsátásért könyörög. És milyen fontos üzenet ez ma élő keresztjének számára, hogy annyira egyértelmű, hogy minden alkalommal a mi atyánkban elmondjuk, hogy Atyám, vagy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, de vajon az a szereteteljes lelkület van-e a szívünkben, amikor bántásért, amikor csúfolnak, amikor valaki olyat mond, ami a szívünkig ér, és nagyon fájdalmasan érint minket, akkor tudunk-e ezzel a lelkülettel, ahogyan Jézus imádkozott, így tekinteni arra, aki bánatot vagy fájdalmat okozott nekünk. Jézus küldetésének lényege a megbocsátás. Megbocsátás felénk, és ezt bízta ránk is, hogy ilyen megbocsátó szeretettel tudjunk könyörögni a környezetünkben levő emberekért. A második és a harmadik megszólalásban nagyon fontos üzenet az a számunkra, hogy igazából itt az emberi kötelékekről beszél, nagyon fontos emberi lehetőségekről. Egyrészt arról, hogy van reménység a Lator számára még ott a kereszten is, amikor azt mondja, hogy ma velem leszel a paradicsomban, hogy nincs reménytelen helyzet a legkilátástalanabb, a leglehetetlenebb, legreménytelenebb helyzetben is, ott a kivégzés, a megérdemelt büntetésnek az utolsó órájában, a kivégzésnél is volt lehetősége, hogy találkozzon Jézussal, és Jézus utat nyitott neki a mennybe. Milyen csodálatos, ahogyan Jézus szól ehhez a Latorhoz, ezzel megnyílik a mennyország kapuja a számára, és ebben benne van ez a biztatás, hogyha ő neki ott a kereszten az utolsó pillanatban volt lehetősége arra, hogy a Jézusba vetett hit által belépjen az örök üdvösségbe, akkor akik itt hallgatjuk hétről hétre Isten igéjét, milyen nagy ajándék, hogy bizonyosságunk lehet afelől, hogy a mi életünk nem ér véget a halállal, hanem van folytatás, van hova menni, van reménység a számunkra. Jézus a rábízottakra gondol akkor, amikor ennek az egyetlen embernek, aki felé ott odafordul, utat nyit a mennyországba, hiszen nem csak neki nyílt meg az út ebben az órában, hanem éppen Jézus szenvedése által nyílik meg számunkra is az út az Atyához, ahogyan Jézus halálakor a templom kárpitja ketté hasadt, ami szintén azt jelképezte, hogy van út az Atyához, van lehetőség a megbékélésre. És aztán Jézus rendelkezik azokról, akiket az Atya nekiadott úgy is, hogy onnan a keresztről oda tekint Máriára, és gondoskodik róla. Nagyon megragadó az a szeretet, ahogyan miközben világ minden kínját hordozta Jézus, amikor a emberiség bűneinek a terhét hordozta a kereszten, hogy akkor fontos neki az, hogy gondoskodjon az ott álló édesanyáról, akinek már akkor megjövendelték, amikor a templomban, a karjában tartotta a kisgyermeket, hogy a szívét majd éles tör járja át. Ugye lehet látni katolikus templomokban többször ábrázolva ezt a Mária szívét, amit az éles tör jár át. És azt hiszem, hogy nekünk reformátusoknak is ez egy nagyon nagy evangélium, ahogyan Jézus az édesanyja felé fordul. Hogyha ő neki fontos onnan a keresztről is, az édesanyja azt mondja, ez az evangélium a számunkra, hogy mindannyiunkra, egyen-egyenként is tekint így az ő keresztjéről, és nagyon fontos üzenet az, ahogyan Máriát Jánosra bízza, és János fiává lehet Máriának, hogy ebben igazából benne van az a szeretet közösség, az a családi közösség, amit Isten ad a benne bízók számára, hogy aki cselekszi a mennyei Atya akaratát, az egy családba kerül, és azt hiszem, mindannyiunknak az a legfőbb vágya ugyanakkor, hogy a mi családunk, a mi vérszerinti családunk tagjai, a rokonunk, a szüleink, a testvéreink, a gyermekeink, az unokáink, hogy mindannyian együtt tartozzunk Isten országába, hogy azt, ami számunkra a legnagyobb csoda, az Istennel való szeretett közösség, ezt átélhessék azok is, akiket itt a Földön legjobban szeretünk. És milyen fájdalmas, amikor esetleg évek óta még azért imádkozunk, hogy valaki, nem az imádság a fájdalmas, hanem hogyha évekig azt látjuk, hogy valaki, akit nagyon szeretünk, távol van az Istentől, és bezárja a szívét az Isten előtt. És milyen fontos, hogy ebben kitartóak legyünk a szeretteinkért való imádságban, hogy tényleg átélhessék azt, hogy nem csak vér szerint vagyunk rokonok, hanem az Isten lelke által újjászületve is testvérek lehetünk, Isten népének a tagjai. Ezen a nagypénteki Isten tiszteleten szeretném mindannyiunkat arra buzdítani, hogy imádkozzunk a mi szeretteinkért, imádkozzunk azokért, akik Isten szeretete elől még bezárkoznak, hogy átéljék azt, amiről a nagypéntek beszél, átéljék azt, amiről Jézus keresztje beszél nekünk, és ők is tudjanak hálát adni ezért a nagy-nagy szeretetért. Igazából a tanítványi családot és a vér szerinti családot kapcsolja össze ebben a csodálatos megszólalásban Jézus, és ez nagyon nagy biztatás a számunkra. Azt hiszem, mindannyian átéltük már azt, hogy valakivel találkoztunk, akit soha azelőtt nem is láttunk, és beszélgettünk vele egy kicsit, és rádöbbentünk, hogy teljesen szó szerint egy nyelvet beszélünk, mert ugyanazt hiszi, ugyanaz a fontos a számára, ugyanannak az Istennek a gyermeke, és lehet, hogy amúgy másik nyelvet beszél, lehet, hogy amúgy más templomba jár, de mégis a lélek által egy család tagjai vagyunk. Jézus Krisztus rábízta Máriára Máriát Jánosra, és így gondoskodott róla, miközben az egész világ gondjára, az egész világra volt gondja, aközben édesanyjára is, aki látta ezt a szenvedést. Tehát többen láttuk a Passió című filmet, ami ugye Jézus szenvedéseit mutatja be és dolgozza fel. Számomra a legmegragadóbb abban éppen igazából az egész filmben az volt, ahogyan Mária szemével láthatjuk egy kicsit a szenvedés történetet, hogy ő mit élhetett át azon a napon. A negyedik megszólalás a szenvedés kínjában az, amikor Jézus azt mondja, szomjazom. Ő, aki az élet vizének a forrása, az élő vizek forrása, ahogyan mondta, hogy aki szomjazik, jöjjön én hozzám és igyék, most a kereszten így kiállt fel, szomjazom. Azt hiszem, nem is tudjuk igazán átélni, vagy elképzelni, vagy felfogni azt a szenvedést, amit Jézusnak a kereszten el kellett hordozni, bár éppen az említett film ugye a testi kínokat nagyon közel hozza igazából, de amikor arra gondolunk, hogy az életünkben mi volt a legnagyobb szenvedés, mi volt a legnagyobb fájdalom eddig, amit át kellett éljünk, akár testi, akár lelki fájdalom, amit megtapasztaltunk, akkor valamilyen módon a szenvedést átélve még jobban megérthetjük Jézusnak a szenvedését. De ugyanakkor a legnagyobb titok is, hiszen ő nem saját maga miatt szenvedett, nem saját fizikai fájdalmak miatt csak, hanem ott volt az a lelki teher, amit nem tudunk felfogni, amit az ítélet jelent, a bűnök, a mi bűneink teljes súlya és annak ítélete. És az, hogy aki egy az atyával, el kell hordozza az atyától való elhagyatottságnak a fájdalmát és kínját, miközben az ítélet súlya, ez igazán felfoghatatlan a számunkra. Jézus Krisztus azt mondta a kereszten, szomjazom. Ki élő vizet ad inni annak, ki kér, most kiszáradt ajakkal, ínyhez tapadt nyelvel, valóságos emberségben ecettel itattatik. Itt a szenvedés, melyet még ki kell bírnia. Ez az a kehely, melyet ki kell innia. Szomjúsága, egyben vágyódása is, mennyei atya akaratának apró részletekig menő teljes megvalósulása iránt. Jézus Krisztus ott a kereszten átélte a teljes elhagyatottságot, az atyától való elhagyatottságot, ami az ítéletet jelenti, ami ugye a 22. Zsoltár bevezető szavainak a lüktetését folytatva igazából egy nagyon fájdalmas átélése a szenvedésnek, és mindez a fizikai valóban a szomjúságban is megfogalmazódik. És akkor ott van a kérdés, hogy vajon mi életünkben tudtunk-e így az Istenre tekinteni, tudtunk-e így Jézus Krisztus személyére tekinteni, hogy ez a nagyon nagy szomjúság volt a szívünkben ő iránta. Tudtunk-e már, amit olyan szépen énekünk a 42. Zsoltárban, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra. A nagypéntek ezt az Isten iránti szomjúságot is úgy oltja, hogy valóban megmutatja, hogy a legmélyebb közösségben élhetek az Atyával, Jézus Krisztus áldozata által. És azután Jézus így kiáltott fel, beteljesedett. Elvégeztetett. Mindaz, amiért jött, mindaz, amiért megszületett, amiért vállalta az emberséget, az megvalósult. Hogyha olvastuk az elmúlt napokban az evangéliumot, János evangéliuma szerint is, vagy hallgattuk a felolvasott igeszakaszban, a döbbenetes, hogy nem csak a Jézusra figyelő emberek életében válik valósággá Jézus szava és életé, hanem minden mozzanat, ami a nagy héten történt, az igazából Isten szavának a megvalósulása is volt. Akkor, amikor Pilátus azt mondta, hogy amit megírtam, megírtam, hogy még ő zárja le végül is a vitát azzal, hogy nem azt írta, hogy ő mondta a zsidók királya, hanem nazareti Jézus a zsidók királya, ezt írta a keresztre. Ezzel is végül is ő is eszköze lett annak, hogy beteljesedjék az írás, vagy a katonák, akik sok kivégzést átélve a megszokott módon ugye osztoznak a várható, nagyon csekély nyerességen, amit Jézus ruhája feletti osztozás jelent. Igazából az ő tettükben is az Isten szava teljesedik be, az Isten szava válik valóságá, amikor elhangzik, köntösömre sorsot vetettek az evangélisták bizonyságtétele alapján. Elvégeztetett, beteljesedett, ezt így fogalmazta meg valaki. Ez az a pillanat, amelyben mindennek értelme lett, születésnek, életnek, csodának, vígasznak, szenvedésnek, halálnak. Ami embernek felfoghatatlan, az a maga isteni, a szentség megtapasztalása. Így van értelme, így van rendjén, így jó, mert minden beteljesedett. Az Atya végtelen akarata végessé lett itt ezen a földön. A világ megteremtetett, a kép megfestetett, a zenemű kész, és életed lehetőséget kap a végtelenben való beteljesüléshez. Beteljesedett, mondta Jézus a kereszten, és ezzel nem csak az ő küldetése teljesedett be, hanem a mi életünk is értelmet, új irányt, lehetőséget kap egészen az örökkévalóságban, a Krisztussal való találkozásig. Olyan jó lenne, hogyha tényleg mi is így tudnánk az életünket élni, hogy beteljesítjük, elvégezzük a feladatot, amit az Isten ránk bízott. És aztán Jézus a befejező imádságban ezt mondja, Atyám, a kezedbe ajánlom a lelkemet. Nincs más hely, ahova rábízhatnám magam, nincs más lehetőség, hanem a legfontosabb, a te kezedre bízom a lelkemet. És azt hiszem, mindannyiunk életében ez egy nagyon fontos imádság, amit jó, hogyha megjegyzünk, nem tudjuk, hogy kinek mire lesz alkalma, amikor a földi élettől búcsúzik, de milyen jó, hogyha valaki ezzel tud búcsúzni a földi élettől, hogy én, Atyám, a te kezedbenre bízom az én lelkemet. Jézus Krisztus, ahogyan megszólaltott a kereszten, igazából az ott állóknak, az ő követői, képviselőinek, annak a néhány asszonynak, Jánosnak, akik figyeltek az ő szavára, nekik küldetést ad. Milyen döbbenetes, hogy Jézus a csúfolódó szavakra nem válaszol, a gúnyolódásra nem válaszol, amikor gúnyolják őt a kereszten, azt mintha figyelmen kívül hagyná, de fontos neki ez a néhány ember, akár a másik elítélt, aki vele együtt szenved a kereszten, akár Mária, János, akik ott vannak, hogy hozzájuk szól, hogy nekik megbízatást ad. És igazából az a kérdés ezen a nagypénteken, hogy vajon mi Jézus keresztjénél kaptunk-e embereket, akiket ránk bízott, akiket a keresztről figyelve is ránk bíz, hogy imádkozzunk értük, hogy megbocsássunk nekik, hogy figyeljünk rájuk, hogy hívjuk fel őket, hogy látogassuk meg őket. Vannak-e olyan emberek, akiket ránk bízott Jézus Krisztus, akire így tekinthetek, hogy az én családomhoz tartozik, nem csak vérszerinti családomhoz, hanem a gyülekezet családjához, aki egyedül van, aki Talán magányos, aki sok próbatételt élt át, észreveszem-e, akit az Isten rám bíz onnan, aki felé feladatom van. És valóban nagyon nagy kérdés az, hogy egyáltalán érezzük-e azt, hogy az Isten ránk is bízott küldetést, amit el kell végezzünk ezen a földön, hogy ránk bízta azt a küldetést, hogy az életünkkel, a szavainkkal arról tegyünk bizonyságot, amiről a húsvét csodája beszél, hogy Jézus nem maradt a sírban, hanem harmadnap feltámadott, most is él, most is itt van, most is tud csodát tenni, most is tud segíteni, most is meg tudja fogni a szenvedő kezét, most is tud mosolyt adni rajtunk keresztül, hogyha mi ráfigyelünk, és az ő lelke munkálkodik bennünk. Pál apostol, amikor érezte, hogy véget ért az ő földi küldetése, akkor azt mondta, a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nékem az igazság koronája. Gondolkodjunk el azon a mai nagy pénteken, hogy mi a ránk bízott emberekről, emberek felé hogyan szolgálunk, a rám bízott küldetést hogyan tudom elvégezni, hogy vajon amikor én búcsúzom majd ettől a földi élettől, akkor úgy tudok-e búcsúzni, ahogyan Pál apostol akár, hogy megtartottam a hitet, hogy elvégeztem a futásomat, mindazt, amit az Isten rám bízott. Jézus Krisztus szólt a kereszten, szól hozzánk minden vasárnap, szól hozzánk, amikor kinyitjuk a Szentírást, szól hozzánk, amikor észrevesszük a környezetünkben levő szenvedő embertársunkat, és azt kívánja, hogy ahogyan az ő keresztje összekapcsolja a mennyet a földdel, úgy kapcsoljon bele minket az ő szent lelke által abba a szeretetbe, amely összefogást, amely bátorítást, ami testvéri közösséget jelent mindannyiunknak. Mindenható Isten erősítse meg ebben bennünket, és erősítse meg bennünk azt ezen az estén, hogy tudjunk megbékélni Istennel, tudjunk megbékélni önmagunkkal, tudjunk megbékélni azokkal, akikkel nehéz volt a kapcsolatunk, talán még a bőjt időszakban, vagy az elmúlt hetekben is, hogy úgy tudjuk ünnepelni a húsvétot, hogy valóban teljes örvendezés legyen a mi szívünkben. Amen. Énekeljük a 230. dicséretünk első versét, áll a Krisztus szent keresztje. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Te nagyon jól ismersz bennünket, ismerd a mi életünket, minden gondolatunkat, érzésünket, ismerd a mi bűneinket, aminek a terhe nyomasztott, és köszönjük, hogy ezt is rád bízhatjuk, és tőled kaphatjuk a bocsánatot, hogyha megvalljuk ezt neked, és megbánjuk a mi bűneinket. Te ismered a mi terveinket, a mi félelmeinket, a mi napjainkat, az elmúlt napjainkat is, és ismered a mánkat, a holnapunkat, és valóban érezzük azt, ahogy a keresztről nagy szeretettel oda tekintettél a téged követőkre, érezzük azt, hogy ránk figyelsz, ránk tekintesz, és tele van a szívünk valóban bűnbánattal, szégyenérzettel is, hogy annyiszor olyan távol vagyunk attól a lelkülettől, ami benned van, annyira távol vagyunk attól, hogy a te szent lelked vigyem, mozgasson bennünket, és annyira lehúznak minket a mi emberi gyarlóságaink. Bocsáss meg ezt nekünk, és kérünk, hogy ez a hétvége hadd lehessen alkalma annak, hogy megújuljon a mi hitünk, és megújuljon a mi szeretetünk, megújuljon a mi testvéri közösségünk, megújuljon a mi irántad való lelkesedésünk, a te szavaidra való odafigyelésünk és vágyunk, hogy ne nyomja el az a sok zaj, az a sok minden, ami körülöttünk van, ne nyomhassa el a te halk és szelíd szavadat az életünkben. Kérünk azért, hogy újíts meg bennünket, és erősíts a te követésedben, hogy a te tanúidként tudjunk élni ebben a világban. Azok között, az emberek között, akiket ránk bíztál, így különösen könyörgünk azokért a szeretteinkért, rokonainkért, családtagjainkért, akik még nem hisznek benned, akik megkeményítették a te szívüket feléd, kérünk, hogy megnyissák az ő szívüket, kérünk, hogy hívőké válhassanak, kérünk, hogy a te lelked célt érjen az ő életükben is. Mindenható Istenünk, könyörgünk azokért a testvéreinkért, akik magányosak, elhagyottak, akik szenvedések terhét hordozzák, akik egyedül kell megküzdjenek mindennapi küzdelmeikben. Kérünk azért, hogy te légy velük, állj mellettük. Könyörgünk a betegeinkért, hogy te erősítsd őket a testi szenvedésben, te erősítsd az ő hitüket, az ő lelküket, te gyógyítsd az ő betegségüket a te hatalmad által. Mindenható Istenünk, könyörgünk azokért, akiknek emberi kapcsolataikban súlyos krízisek, problémák vannak, hogy hadd találjanak olyan megoldást, ami a te lelkedtől vezetett, a te lelkedtől ihletett megoldás és segítség. Mindenható Istenünk, könyörgünk a mi népünkért, hogy ezen a húsvéton minél több emberhez eljuthasson a te életednek, a te diadalodnak, a te győzelmednek a híre. És mindenható Istenünk, könyörgünk a mi testvéreinkért, akik Kárpátalján élnek, ahol egyre nehezebb körülményekkel kell megküzdjenek. Kérünk azért, hogy a szenvedésekben, a kilátástalanságban, a reménytelenségben a te ígéd hozhasson az ő számukra reményt. Mindenható Istenünk, könyörgünk azért, hogy a mi ünnepünk rólad szóljon, hogy te légy a középpontban, és téged tudjunk magasztalni a te nagy-nagy ajándékaidért. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a húsvéti ima délutánt, ami holnap délután lesz a gyülekezeti teremben. Olvasmányokkal, énekekkel, valamint csenddel és szabad imádsággal vehetünk részt ezen az alkalmon, nagy szombat délutánján és estéjén. Másfél órás részekből áll majd ez az este, 15 perces szünetekkel. Az első alkalom 5 órától fél hétig, tehát délután 5 órától fél hétig közös ima alkalom lesz, aztán 4 órás szünet. 3:47-től 4:49-ig ima séta egyéni csendben, 4 órás szünet, és 8:30-től 10 óráig közös ima lesz. Lehetőség van arra is, hogy valaki, ha nem tudja délután 5-től este 10-ig az idejét odaszállni, hogy egy-egy másfél órás szakaszon vegyen részt. Talán még vannak a kiáratnál ilyen szórólapok a részletes programról, de ha valakit érdekel még, akkor itt van Zsuzsa közöttünk, Németné Pötördi Zsuzsa, őtőre is lehet érdeklődni. Hirdetem a húsvét vasárnapi ünnepi istentiszteletünket délelőtt 10 órakor úrvacsorai közösséggel, és húsvét hétfőn is délelőtt 10 órakor úrvacsorai közösségben várjuk a testvéreket az istentiszteletre. Jó, akkor énekeljük istentiszteletünk végén a 340. dicséretünknek mind a 8 versét, te drága Jézus, mi történt te véled? Fennállva fogadjuk Isten áldását. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust.
Amen.